Keres volt.
Hát szerintem egyébként az volt azért, mert utána következően fent tudtunk maradni, és azóta is működünk, és azért is, mert kialakítottuk azt a tanulmányt, amiben leírtuk az összes tapasztalatot, ami ez alatt az egy év alatt ugye velünk megtörtént, és plusz, hát van ennek a kiadványnak is a tartalma is hozzásegített minket ahhoz, meg a jelenlegi működésünk, hogy van most önkormányzatokkal olyan kapcsolatrendszerünk, amiben kikérik a véleményünket, és hogy ennek az egész kutatási folyamatnak a következménye az, hogy odafigyelnek már az igényeinkre. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy igen, eredményes volt a részvétel akciókutatásunk.
Azt mondod, hogy ennek volt egy valamilyen záró dolgozata, vagy valami kötet. Ez
igen.
Hol olvasható el, mert ez nagyon izgalmas, amit elmondtál.
Megtalálható a honlapon, a kiadványaink pont alatt, hogyha most oda lehet menni, van egy olyan menüpont, arra ha rákattint, akkor ott van. Ott még hát csak az van ott, de biztos, hogy van.
Ja, hát ez csak használ, tehát minél jobban megismernek benneteket, akár ezek által, az annál jobb. És tehát az önállóan lakni és közösségben élni egyesület honlapja, így ez könnyen megtalálható. Van egy blog is, azt ne keverjét össze a kedves hallgatók, és akkor ott a kiadványok között lehet megtalálni. A másik ilyen kulcsszó volt, amivel invitáljátok az olvasót, hogy csatlakozzon hozzátok, az pedig a közösségszervezés. Ebben miket csináltatok ebbe a valamibe, amit közösségszervezésnek hívunk?
Akkor úgy látom, én leszek. Túri Zsuzsi megint elveszett, akkor én fogom mondani. A Facebookon létrehoztunk egy ilyen önállóan lakni beszélgetés csoportot, és próbáltuk összefogni azokat, és ott információkat adni, akik úgy gondolták, hogy szeretnének velünk dolgozni. Mi minden kedden online találkozunk, és ezekre a keddi online, most már online a Covid óta, Covidig személyesen találkoztunk minden héten, ezáltal, hogy online vagyunk, így a vidékieknek is lehetősége van becsatlakozni, tehát ez a minden héten itt vagyunk, és együtt egyeztetünk a következő feladatainkról, hogy mik legyenek. Aztán volt egy vers és novellaíró pályázatunk, amit meghirdettünk, és annak az átadó a zsűribe ismert zsűritagok voltak, akkor volt egy legóházépítő felhívásunk, az a önálló életnapjára hirdettük meg, ezt gyerekeket céloztuk meg, ott a Legó volt a szponzorunk, mert azért volt legóházépítő verseny, hogy építsenek akadálymentes legóházakat a fiatalok, gyerekek, és a Legó adott nekünk különböző csomagokat, amiket odaadhattunk a nyerteseknek, és amikor ennek a díjátadója történt, akkor ki lehetett próbálni a kerekesszékeket, járunk iskolákba, közép- és általános iskolákban különböző utcai eseményekre, ahol visszük a kerekesszéket, úgymond ilyen élőkönyvtárazunk, hogy lehet velünk beszélgetni, úgyhogy különböző ilyen eseményeken veszünk részt, mutatjuk meg magunkat.
Említetted, hogy azért csináljátok online az összejöveteleiteket, és a keddesti összejöveteleket, hogy a vidéki tagok is be tudjanak kapcsolódni. Hány vidéki tagotok van?
Hát elég marokni a csoportunk. Miskolcról vannak ketten, vagy hát Miskolci és Kazincz Barcika, és most Szilvi, aki velünk van most az interjúban, Székesfehérvárról van. De igazából az egész csoportunk elég maroknyi, mert el kell mondjam, hogy a mozgássérült embernek a saját önfenntartása, az, hogy egy mozgássérült ember magát el tudja látni, az is sokkal nehezebb, mint egy átlag embernek. És mivel önállóan élünk, fönn kell tartani a lakást, rendben tartani a lakást, és még dolgozunk, és egy részüknek még gyermekük is van, tehát ez iszonyat sok energia, és ezért van több tagunk, akik nem annyira aktívak, de hogyha vannak olyan feladatok, amik például az ő tudására van szükség, akkor aktívak, és voltak, akik jöttek, mentek, mert nem tudták összeegyeztetni az idejükkel, meg az energiájukkal, úgyhogy egy maroknyi csapat vagyunk. Gábor?
Tulajdonképpen a tagság az mit jelent, hogyha valaki be akar lépni az egyesületetekbe, akkor azt mondja, hogy szeretnék belépni, és ezzel el van intézve?
Többféleképpen lehet velünk kapcsolódni. Aki egyesületi tag szeretne lenni, és vállalja éves tagdíjat és a közgyűlésen való részvételt, ez az egyik. Aztán vannak olyan tagjaink, akik nem léptek be az egyesületbe, de minden egyes alkalommal itt vannak keddenként velünk, és tevőlegesen, folyamatosan cselekszenek, de valamiért nem szeretnének egyesületi taggá válni. És vannak önkénteseink, akik, vagy szimpatizánsok, és ezek az önkéntesek szoktak nekünk segíteni a különböző rendezvényeken, mikor szükség van, hogy fizikai segítséget kapjunk, akkor lehet rájuk számítani. Gábor?
Gábor jelentkeztél.
Igen, Erika elmondta a nagyát, és nagyon sok esetben sajnos inkább az a nagyon nagy probléma, hogy nagyon nehéz tagokat toborozni, nagyon nehéz önkénteseket toborozni. Tehát inkább az a probléma, hogy nem nagyon akarnak jönni.
Hogy próbáljátok meg?
Legtöbb esetben személyes ismeretség alapján.
Bocsánat, a Facebook oldalunkon ment folyamatosan, nem hirdetés, de folyamatosan ki volt írva, hogy önkénteseket keresünk, tagokat keresünk, szövetségeseket keresünk. A blogunkon ment, a Facebook oldalunkon egy időben elég sűrűn kín volt. Akkor ezeken a rendezvényeken, ahogy mondta Gábor is, hogy a rendezvényeken, és mondjuk, hogy mind a három fajtára keresünk szövetségeseket, segítőket, meg társakat a harcban, tehát elég sok fronton próbálunk toborozni, ami elég nehézkesen megy.
Érjünk ide-vissza, Gábor, hogy aki azt mondja, hogy nem, az miért? Nem, ha megkérdezett, hogy miért nem, akkor mit mond?
Ennek nagyon sok oka van. Nagyon sok esetben egyrészt nem elég motiváltak, aztán van, aki nem tudja összeegyeztetni az idejével, és nagyon sok esetben azt érzem, hogy félnek.
De ezt nem kérdezted meg sose, hogy mitől félnek.
Dehogy nem.
Na és mit mondtad?
Amitől? Retorziótól.
Retorziótól.
Igen, mert más beállítottságúak, más közösségekben vannak, esetleg érdekeltek.
Péter, jelentkeztél.
Kérdésre válaszolva is egyben. Én azt hiszem, hogy elérte a társadalomnak ezt a réteget is. A tanult tehetetlenség. Tehát mindenképp inkább ül a meglévő rossz kézben, mint hogy próbáljon változtatni azon, ahogy és amilyen körülmények között él. Tehát inkább ráül arra, amilyen még van, és nem mer otthonról kimozdulni, nem mer közösségbe élni, fél, hogy elveszti magát a közösség által, ami hülyeség szerintem. Tehát a lényeg az, hogy olyan támogató közösségeket találjon az ember, akik valóan támogatják. Tehát az egyesület, egy ház, akármi más.
Megnéztem a honlapotokon a céljaitokat. Az elsőről már beszéltünk, hogy minden ember, a fogyatékossággal élők is szabadon döntessenek arról, hogy hogyan és hol szeretnének élni. Erről sokat beszéltünk. Most a második nagyon érdekel, hogy célunk a többségi társadalom figyelmét felhívni mindennapi problémáinkra. Ezt hogy teszitek?
Ezek szoktak lenni utcai eseményeink, az iskolába való elmenés a gyerekekhez, a munkahelyekre való elmenetel, ez az egyik formája. A másik pedig szervezünk kerekasztal megbeszéléseket különböző döntéshozókkal. Ilyen általában a közlekedéssel kapcsolatos döntéshozókat kerestünk meg, de a lakhatással kapcsolatban az önkormányzatoknál, az önkormányzati lakásállományért felelős poszton lévőkkel kerekasztal megbeszéléseket szerveztünk, ami nyilvános volt, tehát eljöhetett, jó, általában erre érintetteket várunk, de maga a szakember, aki lejön egy ilyen megbeszélésre, ahol testközelbe találkozik kerekesszéket használó közlekedőkkel, felhasználókkal, az maga is egy ilyen szemléletformálás, és mindig azzal mentek el ezek a szakemberek, ezek általában középvezetők szoktak lenni, döntéshozók, hogy bizony volt értelme, mert ők el se tudták ezt gondolni, el se tudták ezt képzelni, ezeket a dolgokat, mert ők ott asztal mögött, meg két lábon járóként megtervezik a dolgokat, de sose láttak test közelből kerekesszékest.
Ez őszintén szóval elég nagy baj, csak úgy magunk között mondom. Gábor?
Igen. És nem egyszer volt olyan szerencsénk, hogy egy-egy ilyen döntéshozót, vagy egy-egy olyan emberkét, aki ebben foglalkozik, sikerült rávenni, hogy üljön bele egy kerekesszékbe, és próbálja ki, hogy milyen. És igazából akkor következett be egy paradigmaváltás a saját felfogásában, hogy Jézus Máriám, hát ez milyen. Ő ebbe ül egész nap, én most beleültem x időre, egy pár percre, és csak apró dolgokat tapasztal meg.
Péter, parancsoljon.
Nem szabad arról elfeledkezni a spontaneitásról. Tehát én például egy 600 lakásos tárcsás házban lakom, és gyakorlatilag csináltak az ott rámpát a bejárathoz, nem is kértem, tehát egyszerűen csak elég volt annyi, hogy egyszer nem bírtam a lifttel fölmenni, és ő kellett legyen egy külön engem, meg külön a széket a hatodikra. Két hét múlva lett rámpa a bejárathoz. Tehát az emberekben a jó indulat az valahol megvan, csak nem tudnak rólunk. De ahogy látnak minket, és látják a bajinkat, velük utóbb cselekszik mindenki.
Szilvia.
Köszönöm. Még visszacsatlakozva a Gábornak a meglátásához, igen, nagyon fontos a fizikai megtapasztalást, hogy átéljék az egészséges, a ízébe vett egészséges emberek azt, hogy milyen kerekesszékben lenni, vagy akár egy vakszobát kialakítani számukra, hogy meg tudják milyen az látássérültként élni. De nem csak itt kezdődik a úgymond érzékenyítés, hanem hogy már gyerekkorban is. És számtalan szóval hallom azt, amikor megyek az utcán, hogy mondja az anyuka a gyerekének, hogy ne bámult kisfiam, vagy ne bámult kislányom az a mozgássérült embert, vagy a szavölgyet, mert nem illik. Nem biztos, hogy ez de úgy kimondottan jót teszünk a társadalom később felnövekvő generációjának, hiszen ahhoz, hogy átérezzék és megtapasztalják az emberek, hogy milyen kerekesszékben élni, hogy milyen nehézségekben ütközünk, ahhoz feltétlenül szükséges, hogy lássuk is ezeket az embereket. De ne egy látencia uralkodjon a társadalomban, hisz már gyerekkorban meg kell kezdeni, hogy igenis vegye észre azt, hogy van itt egy kerekesszékes ember, hát a segítségre szorul, ajánljuk fel esetleg a segítséget bármilyen módon, akár egy gyerekkel együtt oda megyünk, hogy segíthetek valamit, és akkor a kerekesszékes ember azt mondja, hogy köszönöm szépen, elfogadom, vagy köszönöm szépen, de nem tud, minden esetre próbáljuk egymáshoz csiszolódni. Tehát a fogyatékossággal élők, és a társadalom egészséges tagjai. Ez nagyon fontos.
Hát meg őszintén szólva, a gyerek az mindenre rácsodálkozik, amit először lát. Tehát ugye ez nem egy nagy dolog. És ha az anyuka így elrángatja, akkor azzal valószínűleg rosszat tesz, én azt gondolom. Tehát van egy nagyon érdekes film, nem tudom, láttátok-e, a Nyomik, az a címe, és néhány kerekesszékes a rendezőnővel, akinek most legnagyobb sajnálatom, nem jut eszembe a neve, és nem akarok keresgélni most a gépemen.
Surányi Judit.
Bocsánat?
Surányi Judit.
Igen, minden tisztelet az övé. És ott ilyen helyzetek is vannak, hogy a strandon a gyerekek ott nézik a széket, és akkor mondják nekik a szereplők, hogy hát nyugodtan próbáljátok ki, és akkor ott játszanak vele. Szóval, hogy a gyerek az sokkal elfogadóbb, mint a felnőtt. Szóval az egészen meglepően. Gábor, parancsolj.
A gyerekekben még nincs rossz indulat.
De majd a társadalom sajnos a legtöbb esetben gondoskodik, hogy ez...
Ezt bele, igen.
Igen, igen. Szilvia?
Köszönöm. Igen, bennem nincsen rossz indulat, és nincsen annál cukibb, amikor hozzám is oda jönnek én kisgyerekek, 2-3-4-5 éves korosztályát, hogy miért nem tudsz menni, fáj a lábad, hogy rácsodálkoztam, hogy mi az oka annak, hogy én nem úgy sétálok, mint más ember. És akkor mondtam neki, hogy igen, fáj a lábam, meg az én kerekesszékem olyan, hogy tele van ragasztva ilyen virágokkal, pillangokkal, meg kristályokkal, és azt nagyon szeretik, hogy gyerekek oda mennek, megtapizzák, megdobolnak a kerekesszékem kerekén lévő küllővédőkön, azt nagyon szeretik. Tehát így is lehet őket motiválni arra, hogy igenis menjenek oda menni egy másképpen kinéző emberhez.
Először is azt szeretném mondani, hogy sokszor az akadálymentességet maguk az emberek építik. Ahol sok helyen van, hogy lépcsőt építettek, de lehetne rámpával megoldani. Itt vagyunk 2025-ben, 98-ban, amikor beköltöztem Pestre, még egy járdaszegésre volt lekerekítve. Tehát mi magunk az épített környezettel magunk tettük magunkat kirekesztetté, vagyis hát nem én, aki...
De nem te építetted azt a járdát, az biztos.
Igen, tehát hanem az emberek. Tehát először is, és mikor 98-ban ide költöztem, nagyon ment az ellenállást. Ez egy társas ház, itt mindenkinek a saját lakása van, tehát, de mégis ment a hátam mögött a susmus, hogy minek költözik ez ide, meg ha a lift elromlik, majd kisegíti, mert a 10. lakom. Tehát itt is ment így a szememben, nem mondta senki, de visszajött a hátam mögül, hogy mi a fenének költözök ide, meg ilyenek. És mi magunk, két bejárata van a háznak. Az egyik rámpát mi magunk csináltuk, mi magunk hoztuk Pólokról a sódert, és kevertük a betont. Én még ebbe se kértem a ház segítségét, hogy ugyan már a ház csináljon egy rámpát nekem. Viszont mikor lecserélte a ház az ajtót, és két szárnyúra tette, addig egy nagy szárny volt, akkor onnantól kezdve nekem a két szárnyon egyszerre kellett kinyitni, ami nagyon problémás volt. És értem a házat, hogy akkor ugyan már kéne egy másik rámpa a ház másik oldalára, és hogy Péternek ugyan én kértem, mert a ház másik oldalán meghagyták az egy nagyszárnyú ajtót, megcsinálta a ház nekem szó nélkül. és egyszeri kéréssel a ház háta mögötti rámpát is, ami a másik ajtóhoz vezet. Szóval igazából, ahol vagyunk és mozgunk, ahogy a Péter is mondta, csak azt, hogy ott vagyunk és jelen vagyunk, már azzal változik az ott élőknek, meg akik látják a mindennapjainkat, az hozzáállása, az attitűdje, talán még a véleménye is az emberekről, a mozgásült emberekről. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jelenlét az nagyon fontos, és akkor jöhet Zsuzsi.
Igen.
Hát, ha lehet engem hallani, akkor jöhetek, akkor most ez egy kérdés, hogy hallani engem, és akkor utána...
Igen, hallunk.
Igazából én azt tenném hozzá ez az akadálymentesítéshez, meg a szemléletváltáshoz, hogyha az emberek észreveszik, mert én észreveszem, hogy ahol meg van csinálva egy feljáró a járdáról, ott az emberek többsége ott megy föl. Nem lépnek föl, kevesebben lépnek föl azon a szintkülönbségen, amin egyébként föl tudnak lépni, mert már van egy könnyebb megoldás, és például a villamoson a két második ajtót lehet használni, mind a két irányból, mindig csak a második ajtót lehet kerekesszékkel használni, és mindig ott száll fel a legtöbb ember, mert nekik is az könnyebb, de addig, amíg nincs akadálymentesítési megoldás, addig is megoldják, csak addig azt mondják, hogy hát ez csak a rászorulóknak van erre szüksége. De amint meg van oldva, akkor annyira ösztönösen a könnyebb megoldás felé mozdulnak el az emberek, hogyha ezt megértenék, vagy ők is észrevennék, ahogy mondjuk én látom meg, akkor lehet, hogy könnyebben elfogadnának egy akadálymentesítési felmerült problémát, mint mondjuk a metró, amikor annak is voltak negatív zöngéi, mert nem mindenki volt ennek a támogatója, de hogy akkor könnyebben elfogadnák az emberek azt, hogy jó, akkor ez nekünk is kényelmes lesz, de hogy ezt nem túl könnyű átadni. Tehát nem tudom, mennyi időre van arra szükség, ahhoz szükségünk, hogy ezt megértsék ők is, hogy amint egy akadálymentesítési lehetőség megoldódik, az nekik is egy kényelmi szempont lesz. Talán akkor a saját oldalukról nézve könnyebben segítik a mi megoldásainkat is.
Szilvia, parancsolj!
Igen, az előttem szólókhoz csatlakozva nagyon fontos a fizikai megtapasztalás, hogy igenis üljenek be kerekesszékbe, igenis menjenek be egy szobába, hogy megtapasztalják, hogy milyen nehézségek kell nekünk napi szinten szembenézni. Tehát egy látencia uralkodjon ebben a kérdéskörben, hogy igenis meg tudják tapasztalni ezeket a nehézségeket, mert amíg őt mondjuk egy fél órára kell, hogy kerekesszékben ülve töltse az idejét, az nálunk a nap 24 óra, az év 365 napján, sajnos többségünknek élete végéig. És ugyanez a helyzet a látássérült barátainkkal is.
Hát ez egy nagyon nehéz kenyér, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Sajnos ez óriási pénzigénye van ennek, hogy a hívet azt teljesen használhatóvá, akadálymentessé tegyék. Gyakorlatilag 50-60 éves szerelvények vannak.
Pont annyi, amit mondasz, igen, én itt élek közel a...
Közben van 50-60 éves szerelvények, a pályák sem voltak nagyon felújítva, az állomások szerintem legnagyobb része szintén használhatatlan, úgyhogy az egyelőre az még egy álom.
Én azért Gáborra egy kicsit rácáfolnék, mert erre voltak lehívható uniós projektek, erre már egyszer megvolt a keret, tervek megvoltak, a H5-tel, a Szentendrei Hévvel kezdtek volna, ahol minden állomást leakadálymentesítették volna, és a járművekbe be lehetett volna jutni, és pár évvel ezelőtt egy tolvonással áthúzták ezt, pedig uniós forrás volt rá.
Én örültem volna egy pozitív utolsó mondatnak, de hát így sikerült. Folytassuk ezt a beszélgetést, mert ez a HIV ügy, ezzel te is külön foglalkoztál, Erika, tudom, de erre már nem jut időnk. Elköszönök tőletek, köszönöm nektek, hogy beszélgettetek velem, meg majd ugye a hallgató fogja ezt hallani 2 hét múlva szerdán. És hát minden jót, amit csak lehet, kívánok nektek.
Köszönjük szépen!
Sziasztok!
Köszönjük a lehetőséget!
Elköszönök. A műsor ismétlését hétfőn 11 órakor hallgathatja meg. Az őrkutyák 2 hét múlva jelentkeznek ismét, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján 24 órában.
Hallgassuk újra!
Harmincöt éve alakult Rozsnyón azóta legendássá vált Szexit együttes, akik 10 évig nem játszottak együtt. Most mindhármukkal sikerült beszélgetnünk, még nyáron Rozsnyón, és ha esetleg olyat hallanak, hogy valami zaj szűrődik be, hát ez azért van, mert hogy körülöttünk zajlott az élet, az úton jártak az autók, amik azért elég messze volt, de közben pedig egy gyönyörű helyen ültünk. Beszélgető partnereim, a zenekar tagjai, Pál Balázs Jenő, Kis Zsolt és Hundja István, vagyis Hangya. Hallgassák szeretettel!
Padlíc meg hladným svitom do sveta. Ja na zem a ty k iným hviezdám do neba. Rozdelil nás aniel alebo diabol. Možno obaja, keď boli spolu na pivo. Ťažko usína, každý deň ťa niekto na súboj vyzýva. Všetci máme svoju hviezdu na nebesiach, oni snáď vedia viacej o svetských veciach. Ďakujem za pozornosť.
dia. Každý deň ťa niekto na súboj vyzýva. Všetci máme svoju hviezdu na nebesiach. Oni snáď vedia viacej o svetských veciach.